Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem a stúdióban továbbra is Petrik Ida, közgazdász, közösségépítő, a modern és stílusos vidéküzleti közösség alapítója, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, és én feldobtam a labdát, hogy hogyan lehet ezt az üzleti kiválóságérzést átadni a vállalkozásoknak. Tehát erről mindenképpen beszéljünk, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebbe a közösségbe hogyan lehet bejutni.
Hát kezdem akkor az első kérdésedre a válasszal. Én azt szoktam mondani, hogy én amikor egy rendezvényt szervezek a tagjainknak, vidéki vállalkozóknak, ugyanúgy csinálom, mint amit mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, amikor vezérigazgatóknak szerveztem eseményt. Az én
tehát
szememben,
egy nagyvállalati CEO számára.
Igen, igen. Az én szememben ők ugyanolyan sikeres cégvezetők, és ez megnyilvánul az esemény helyszínében, nagyon szép, vidéki, exkluzív helyszínekre szervezzük a találkozóinkat. Megnyilvánul abban, hogy mindig nagyon inspiráló vendégelőadókat hívunk, minden eseménynek van egy témája, most pont a következő a családi vállalkozások utódlásáról fog szólni. Megnyilvánul abban, hogy hogyan töltjük el ott azt az egy napot. Nyilván egy vállalkozónak az ideje a legdrágább, ezt mindenki tudja, és én azt gondolom, ha ő rászánja az idejét arra, hogy ő magának egy minőségi vállalkozói én időt adjon, mondjuk havonta egyszer, vagy két havonta egyszer, akkor annak tényleg olyannak kell lenni, hogy ő azt érezze a nap végén, hogy de jó, hogy eljöttem, megérte eljönni, akár messzire is, mert a rendezvényünk ugye mindig vidéken vannak, szóval van, akinek közel van, van, akinek meg ugye nagyon sokat kell éppen mondjuk utaznia. Úgyhogy nagyon figyelünk arra, hogy gasztronómiai élményekben is részünk legyen, ott mindig figyelünk arra, hogy helyi, szezonális, hazai alapanyagokból készüljenek.
Itt visszajön a fenntarthatóság.
Igen, itt megjelenik abszolút a fenntarthatóság. És mindig törekszünk tényleg egy élményt is becsempészni, elmegyünk, meglátogatunk egy manufaktúrát, vagy valamilyen kulturális eseményt teszünk mondjuk még egy ebéd utáni programnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az egyik része, hogy tényleg ez a vállalkozói én idő, ez olyan legyen, amire szívesen rászánja az idejét egy vállalkozó. A másik pedig, hogy hogyan lehet csatlakozni hozzánk. Igazából mi három alapelvet fektettünk le, hogy kik azok a vidéki vállalkozók, akiket mi várunk ebbe a közösségbe. Az egyik nagyon fontos, hogy a hagyományos értékeket tiszteljék ezek a vállalkozások. Kicsit azt is szoktam mondani, hogy olyanok ők, akik a múltra építik a jövőt, tehát abszolút modern vállalkozásokról beszélünk, de visszanyúlnak valamilyen hagyományhoz, vagy egy olyan természetes alapanyaghoz, amit mondjuk nem tudom, a gyógynövények. Ugye régen Magyarország abszolút gyógynövény nagy hatalom volt, és aki mondjuk egy gyógynövényből készít teát, vagy egy naturkozmetikumot, ő rá én azt gondolom, hogy ő a múltra építi a jövőt. A másik nagyon fontos, hogy kiemelkedő minőségűek legyenek a termékeik, szolgáltatásaik, a harmadik pedig a fenntarthatóság, törekedjenek minél környezettudatosabban működni, társadalmilag felelősen működni, és tényleg óriási büszkeség számunkra, hogy már 70 ilyen vállalkozót tudhatunk a körünkben, iparágakon átívelően, Tokajtól az Őrségig, szóval így tényleg egy ilyen országos mozgalommá növi ki magát szerintem lassan a közösségünk.
Tehát akkor a tagfelvétel nem feltétlenül üzleti logikán, hanem sokkal inkább értékrenden alapul.
Abszolút, igen. Ez is a szlogenünk, értékrend, ami összeköt.
Van-e olyan határ, hogy ki fér bele, és ki nem fér bele ebbe a közösségbe?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és hál' Istennek nem sokszor kellett még ilyen dilemmát gondolkodnunk, mert általában szerintem, aki szeretne itt tag lenni, ő nagyjából tehát szokták érezni, hogy ez a mi közösségünk, vagy sem. De mondjuk, ha egy ilyen konkrét példát szeretnék mondani, ami talán jól érzékelteti, mondjuk vegyük a parkettek példáját, mondjuk egy tömörfa parkettát gyártó cég, ő lehet a tagunk, aki mondjuk amúgy vidéken van, vagy ezt a vidéki stílust képviseli, mondjuk egy laminált parkettát, tehát gyártó nem, vagy ugyanígy mondjuk egy fa ablakgyártó, igen, egy műanyag ablakgyártó nem, vagy mondjuk egy...
És akkor itt a fenntarthatóság az a harmadik szempont, amit említettél.
Igen. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg egy hagyományos építő anyag az, amivel ők ma is dolgoznak, ugye a fa például, tehát, hogy ugye itt jelenik meg a hagyományok tisztelete.
Milyen visszajelzéseket kapsz a tagoktól? Ugye említetted, hogy most már 70-re bővült a közösség. Mi az, ami számukra a legfontosabb?
Hát én azt látom, hogy mint ahogyan egy vidéki táj is ezer arcú, nyilván a vállalkozók is nagyon sokszínűek, és különböző motivációjuk is van, amikor csatlakoznak egy ilyen közösséghez. nagyon nagy része a tagoknak a vállalkozói én időt keresi. Tehát azt látom, hogy nekik eddig nem nagyon volt ilyen lehetőség.
És erről egyébként én sem nagyon hallottam, még föl is írtam magamnak, amikor mondtad, hogy vállalkozói minőségi én idő.
Igen. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Ezt nagyon sokan visszajelzik, hogy fölhívnak akár délután hazafelé autóznak, hogy mennyire jó volt ez a mai nap, és úgy jöttem ide, hogy nagyon sok gondom volt, problémám, még azon is elgondolkodtam, hogy eljöjjek-e, de most tele vagyok új ötletekkel, tehát hogy segít átlendíteni az ilyen helyzeteken, és én azt látom nagyon sok mindenkit. Eleve az, hogy hasonlóan gondolkodó vállalkozókkal tudnak beszélgetni. Szerintem ez egy óriási dolog.
Hasonló nehézségeken esnek
el. Hasonlóak a problémáik, a kihívásaik. Lehet, hogy én most lent vagyok, beszélgetek valakivel, 2 éve ugyanebben a helyzetben volt, de már újra fölfelével a vállalkozása. Szerintem ezek akkor is nagyon fontosak a találkozások, amikor jól megy az üzlet, és akkor is, amikor nem, mert akkor meg ott van egy ilyen megtartó erő, hogy látom, hogy neki is sikerült, akkor jobban el tudom hinni, hogy én is túl tudok majd jutni ezen a nehézségen, vagy ezen a válságon. Szóval ezt nagyon-nagyon sokan mondják. Nagyon sokan mondják az egymástól tanulást, tehát, hogy nagyon sok tapasztalatot tudnak cserélni. Azért mi tényleg igyekszünk nagyon neves előadókat meghívni, amit szintén nagyon sokan szeretnek, hogy olyan emberektől tudnak tanulni. Mindig olyan témákat választunk, ami kapcsolódik a vállalkozókhoz, de emberként is közel áll hozzánk.
Arról beszéltünk, hogy ez a közösség már 70 tagot számlál, és úgy tudom, hogy keresitek az év vidéki vállalkozóit is.
Igazából az volt a célunk, hogy reflektorfénybe állítsuk a vidéken működő mikro, kis és középvállalkozásokat. A pályázat feltétele, hogy ne Budapesten legyen a vállalkozásnak a székhelye, vagy ha Budapesten van a székhelye, akkor vidéken működjön telephelye, tehát vidéken hozza létre azt az értéket, a munka, ott teremtsen értéket, ott teremtsen munkahelyeket, és mikro, kis és középvállalkozások pályázhatnak, tehát maximum 250 fős alkalmazotti létszámig várjuk a pályázatokat. Nagyon sok színűek a vidéki vállalkozások, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy több díjkategóriát hozunk létre, de mi azt is elhatároztuk, hogy nem iparáganként szeretnénk most díjazni a vidéki vállalkozókat, hanem kifejezetten, mint vállalkozók tekintünk most rájuk, úgyhogy több díjkategóriánk van, van például dinamikusan fejlődő vidéki vállalkozó, aztán át fogjuk adni az év innovatív vidéki vállalkozója a díjat, hagyományőrző vidéki vállalkozásokat is szeretnénk díjazni, a több generációs vidéki családi vállalkozásokat, azt gondolom, hogy az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit érdemes kiemelni. Természetesen a mi saját alapértékeinkhez kapcsolódva a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás is megjelenik, illetve az év fiatal vidéki vállalkozója díjat pedig 35 év alatti vidéki vállalkozók közül fogjuk majd kiválasztani. Készülünk külön díjakkal is. Van például az év vidéki e-kereskedője és az év vidéki márkája külön díjunk, amit egy-egy támogató fog majd odaítélni a pályázók közül, a beérkezett pályázatok közül. És van egy nagyon különleges díjunk, amit szeretnék megemlíteni, média vidéki vállalkozókért díj, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azokat az újságírókat, tartalomkészítőket, téged is például, Judit, aki most itt velem beszélgetsz a vidéki vállalkozókról, hogy elismerjük a ti munkátokat, akik segítetek abban, hogy láthatóbbá tegyük a vidéken működő vállalkozókat, és lesz még majd egy közönségszavazás is, ahol pedig mindenki szavazhat az ő kedvenc vidéki vállalkozására majd.
Mit profitálhatnak ezekből a díjakból, illetve ebből a versenyből a vállalkozások?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, nagyon sokat kérdezik tőlünk pályázók, hogy miért jó ez nekik, és én el szoktam mondani, hogy természetesen, amikor valaki megnyer egy ilyen díjat, az egy nagy láthatóságot ad az ő vállalkozásának, egy olyan visszajelzés, egy hiteles szakmai zsűritől az ő munkájára, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, de ennél szerintem sokkal fontosabb az, hogy egy ilyen pályázat arra is lehetőséget ad a láthatóságon, a márkaépítésen, a PR-on, stb. Túl, hogy egy picit ránézzünk a saját működésünkre. Egyáltalán elgondolkodjon azon egy vállalkozó, hogy mire is büszke igazán. Milyen eredményeket ért el az elmúlt években. Hajlamosak különösen a kisebb vállalkozások, hogy a napi mókus kerékben erre nincs is sokszor idő, de minden vállalkozásban ott van az érték, és ezt néha tudatosítani kell szerintem mindenkinek magában, és én ebben látom egy ilyen pályázatnak egyébként a legeslegnagyobb értékét, hogy egy picit belülről is rá tudunk nézni a munkánkra, hogy hol tartunk most, tényleg mi az, amiben mi nagyon jók vagyunk, mi az, amiben akkor fejlődni szeretnénk, és láthatjuk majd másoknak is ezeket a történeteit, mert szeretnénk majd ezt megmutatni.
Inkább a fiatalabbak vagy az idősebbek csatlakoztak eddig hozzátok?
Hát nagyon sokszínű ilyen tekintetben is a közösségünk, én azt gondolom. Van olyan vállalkozónk, aki már nagymama, és a gyerekei, már mind a két gyermeke a cégben dolgozik, és az unokák is arra készülnek, hogy majd a nagyi cégét fogják egyszer átvenni. És vannak, ahogyan említettem is, 35 év alatti fiatal vállalkozóink is, olyanok például, akik egy budapesti karriert hagytak ott azért, hogy a nagyszülők vállalkozását, vagy az ő ültetvényeiket vidéken át vegyék, és vissza is költöztek vidékre. Úgyhogy én azt látom, hogy egyre több fiatal is potenciált lát a vidékben, és szívesebben költöznek vidékre.
Férfi kontra női vállalkozók, említsük-e szerintem ezt a kérdést is, mit tapasztalsz a vidéki vállalkozások körében, milyenek az arányok?
Hát mi nem egy női klub vagyunk, de azért nálunk is mondjuk, ha azt nézem, hogy mondjuk a rendezvényeken a résztvevők számát több a hölgy, mint a férfi, de nagyon sok férfi tagunk is van, sőt van olyan vállalkozás is a tagjaink között, amit két férfi vezet, apa és fia. Szóval, hogy abszolút azt gondolom, hogy itt talán nem annyira élesek ezek a dolgok, vagy nem tudnám így azt mondani. Ugyanakkor nagyon sok ugye a családi vállalkozás, ahol együtt egy házas pár vezeti a céget. És szerintem ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát ott ugye olyan, mintha két vezető lenne, egy férfi és egy nő. És talán ezek a szinergiák egyébként ott érdekesen össze is tudnak érni.
Nagyon kíváncsi vagyok ebben az egészben a te szerepedre, illetve a te feladatkörödre, feladataidra. Mennyi idő egy ilyen közösségnek az építése, fenntartása?
Hát ez igazándiból Határa csillagos jég című történet. Tehát
négy gyerek mellett annyit lehet vele foglalkozni, amennyi időd marad?
Amennyi időm van, igen, pontosan. De azért elmondhatom nagyon büszkén, hogy két-két és fél évvel eljutottunk oda, hogy most már van három kollégám, szóval most már négyen alkotjuk az MSVK csapatát, és ők nagyon-nagyon ügyesek, és nagyon sokat segítenek nekem. Úgyhogy így tulajdonképpen tényleg annyi időt teszek bele, amennyit tudok, de én azt gondolom, hogy ez bőven egy főállást is azért kitenne, de ennyit nem tudok vele egyelőre foglalkozni.
Hát igen, és azon túl, hogy főállás, az jutott még eszembe, hogy amit te csinálsz, az egy vezetői feladatkör. Mennyire szoktál ezen gondolkodni?
Hát szoktam rajta gondolkodni, mert mivel most már nekem is van csapatom, tehát nekem is úgy kell most már működnünk, mint egy vállalkozásnak természetesen, úgyhogy pont nem régen voltunk mi is csapatépítőn, és nagyon igyekszem honorálni a kollégáimnak azt az odaadó munkáját. Tényleg azt gondolom, hogy olyan csapatot sikerült, egyébként teljesen véletlenszerűen, tehát egyetlen egy álláshirdetést sem adtam még fel, hogy az MSVK új kollégát keres, ilyen még nem volt, tehát teljesen organikusan, véletlenszerűen találtak rám azok az emberek, akik most így azt gondolom, hogy a hátteret adják ennek a közösségnek a működéséhez. Úgyhogy ilyen szempontból is nekem kell most már cégvezetőként is működnöm a mindennapokban.
És most kifejezetten a vidéki vállalkozásokról beszélgetünk, hogyha azt mondtad, hogy AI és automatizáció mennyire foglalkoztatja őket, hol tartanak ebben, nyilván ebben is nagy a szórás.
Én azt gondolom, hogy ez mindenkit foglalkoztat, egész egyszerűen megkerülhetetlen. Szerintem itt inkább az a kérdés, hogy kinek mi a releváns ebből. Tehát tényleg azt megnézni, hogy mik azok a feladatok, amit lehet automatizálni, amit lehet standardizálni, amivel tényleg költséget tudunk csökkenteni, időt tudunk megspórolni, amit aztán másra vagy olyan stratégiai kérdésekre tudunk vele fókuszálni, amire jelenleg nincsen idő, mert a kis operatív darálónk ugye teljesen felemészti az időnk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Egyébként pont februárban Balogh Petya volt a vendégünk, akit azt hiszem nem kell bemutatni senkinek, és ő is erről beszélt, hogy mennyire felgyorsult a technológiának a fejlődése ezen a téren, és hogy egyszerűen aki nem fog ezzel foglalkozni, az le fog maradni.
2024-ben egy díjat kaptál, méghozzá a Green Brands év zöld személyisége díjat. Mit jelentett, és mit jelent ez a díj? Akár most is számodra, hogyan kapcsolódik a napi közösségi munkádhoz?
Hát ez a díj egy óriási meglepetés volt, és fantasztikus elismerés, én azt gondolom. Egyrészt ez egy nemzetközi díj, amit Bécsben vehettem át, és egy nagyon komoly hazai zsűri, illetve egy közönség szavazásból alakult ki tulajdonképpen ez az eredmény, ahol olyan elismert hazai szakértőkkel kerültem egy körbe, akik közül ugye hát egy valaki kaphatta csak meg ezt a díjat, akik nekem volt, aki egyetemi tanárom volt, akikre én elképesztően felnézek, és korábban is dolgoztam már együtt, úgyhogy én biztos voltam benne, hogy nem én vagyok a legméltóbb ebből az elképesztő körből erre a díjra, úgyhogy így különösen meglepett, hogy a zsűri választása is rám esett, illetve a közönség szavazáson is én kaptam a legtöbb pontot. És azt gondolom, hogy azért különösen elismerő ez a díj, ugye ez egy környezettudatos tevékenységért, munkáért ítélik oda, hogy én ezt közösségépítőként kaphattam meg ezt a díjat, tehát én nem klímakutató vagyok, nem fejlesztek napelemet például, vagy olyan környezettudatos technológiát. És én azt gondolom, hogy ezzel a díjjal most a közösség építés munkáját is, vagy mi
hát meg a szemléletformálást,
elismerték,
amiről beszéltünk.
Igen, és a szemléletformálás, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez azért is volt egy áttörés szerintem, hogy most én kaphattam meg ezt a díjat, ahol nem az én személyem volt ebben a fontos, hanem maga az a fajta munka, amit én végzek tulajdonképpen.
Gondolkodtál már azon, hogy hány ember életére, munkájára vagy hatással?
Hát ezen még bevallom, őszintén nem gondolkodtam, de...
Ez nekem is most jutott eszembe, ahogy meséltél.
De nagyon, tehát az, hogy nagyon sokan mondják, hogy követik, amit csinálok, hogy figyelik akár csak a social médiából, hogy milyen témákkal foglalkozunk a közösségnél, ebből azért azt gondolom, hogy elég sokan látják azt, hogy mi történik felénk, és borzasztóan büszke vagyok erre, és nagyon örülök neki, hogyha bárkinek is egy picit is hozzá tudok tenni ahhoz az ő szemléletéhez, amiről pont az előbb említetted, Judit, úgyhogy szerintem ez nagyon fontos.
És hát azt látni, hogy azért nagyon sokan akarnak fenntarthatóan működni, és hogy tesznek is érte, de hogy azért ez egy komoly kihívást jelent sok esetben a vállalkozások életében. Milyen kérdések érkeznek esetleg hozzád, vagy milyen problémákat látsz?
Hát én azt gondolom, hogy azok a vállalkozások vannak a legkönnyebb helyzetben, akik érték alapon működnek. Tehát aki azt mondja, hogy ő már pedig, nem tudom, vegyszermentesen gazdálkodik, vagy hulladékmentes csomagolást használ, és nála ez egy elvi kérdés, és nem pedig egy költségkérdés például, hogy melyik az olcsóbb. Szerintem ők sokkal könnyebb helyzetben vannak, mert ő akkor ebben a mozgástérben fogja megtalálni a legjobb megoldást. Szerintem, akik nagyon nagy profit elvárás prés alatt vannak például, vagy más olyan tulajdonosi elvárásoknak kell megfelelni, ahol nem tudnak ezek a szempontok érvényesülni, szerintem ők nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, mert mindannyian látjuk, hogy egy eléggé fenntarthatatlan irányba halad jelenleg a világ, rengeteg olyan termék, szolgáltatás van a piacon, amik feleslegesek, környezetszennyezőek, mégis vannak, akiknek ezt el kell adni nap mint nap. Én azt gondolom, hogy ezért is nagyon fontos, hogy értékalapon gondolkodjunk, mert hogyha ez megvan, akkor teljesen mindegy, hogy az a csomagolás drágább, akkor meg fogom találni azt a vevőkört, vagy addig fogok foglalkozni a tudatosítással, a fogyasztóknak a tudatformálásával, amíg föl nem tudom rá kelteni az igényt, hogy például a minőség számítson, és ne a mennyiség például bizonyos termékkategóriáknál, a fogyasztásnál. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a vállalkozók megtalálják az utat a fogyasztókhoz.
A másik kulcskérdés ugye a társadalmi felelősségvállalás, amit azt gondolom, hogy lehet kicsiben is csinálni, és azért mondom ezt, hiszen ti mikro, kis és középvállalkozásokkal foglalkoztok 250 főig. Mit tapasztalsz, ez mennyire van ott a fejekben?
Én azt gondolom, hogy nagyon ott van a fejekben, tehát akik egy településen élnek, vagy ott a környékben például foglalkoztatnak embereket, én nagyon büszkén tudom mondani, hogy szerintem a tagjaink közül mindenki foglalkozik ott a helyi közösséggel, hogy ő ott mit tudna tenni önkéntes munkával, adományokkal, akár szakmai segítségnyújtással, de akár a saját példánkat is tudom hozni, mint közösség. Amikor egyévesek lettünk, akkor azt szerettem volna, hogy nagyon szépen ünnepeljük meg a születésnapunkat, és azt gondoltam, hogy ez nem lehet egy öncélú ünneplés. És akkor kerestünk egy olyan alapítványt, akit mi szeretnénk támogatni, akik pontosan vidéken és olyan témával foglalkoznak, ami hat a vidéki vállalkozások munkájára is, és ez a mély szegénység témáját találtuk mi meg, hogy ott van nekünk is szerintem dolgunk, és az Igaz Gyöngy alapítványt támogattuk most már 2 éven át a jótékonysági gálával, és teljesen elképesztő számomra, most nem is azt mondom, hogy milyen óriási összeg gyűlt össze az est bevételével, hanem hogy volt olyan vendégünk, aki azt mondta, hogy ő megmondja őszintén, hogy ő nem nézte volna ki a vidéki vállalkozókból, hogy itt ekkora támogatás fog összegyűlni például az alapítvány javára. Szóval én azt gondolom, hogy a vidéki vállalkozók nagyon érzékenyek szociálisan. Hát gyakorlatilag a saját bőrükön is tapasztalják, ugye ott helyi munkavállalókat foglalkoztatnak, rengeteg helyi család életére vannak ők közvetlen hatással, sőt, ezeknek a családoknak a megélhetése múlik rajtuk, és nagyon sok szép történetet tudnék mondani, de szerintem erre ez már egy következő műsornak lehet akár majd a témája.
Most 70 főnél tartotok. Ez inkább a számokról szól, vagy a szemléletformálásról?
Hát semmiképpen sem a számokról szól, tehát nincsenek ilyen terveim, hogy 5 év múlva, nem tudom, szeretném, hogy 200 tagja legyen a közösségünknek, hanem emberekről szól. Én akkor lennék boldog, ha minél több olyan vidéki vállalkozóval megismertethetnénk egy üzleti közösségnek az élményét, akik azok szerint, az elvek szerint működnek, amit mi lefektettünk, és hogy ez számosságban mit jelent, ezt majd szerintem az idő megmondja. Úgyhogy én nekem igazából ez a misszióm, hogy minél több vidéki vállalkozáshoz el tudjuk vinni ezt az érzést, hogy közösség tartozni jó, mindenki találjon magának legalább egy olyan közösséget, ahol ő igazán úgy érzi, hogy olyan emberek között van, akik hasonlóan gondolkodnak, mint ők. Ez nem biztos, hogy mindenkinek a mi közösségünk tudja megadni, de én ezt receptre írnám fel a vidéki vállalkozóknak is, hogy keressenek maguknak vállalkozói közösségeket.
Szerinted van egy határa, hogy meddig bővülhet a közösségetek?
Én azt gondolom, hogy van. Tehát én nem látom azt, hogy mondjuk 500 céggel meg tudnánk őrizni ezt a családias légkört. De én azért nem szeretek ilyen becsléseket bebocsátkozni, mert hogy én azt gondolom, hogy ezt ma senki nem tudja megmondani. Tehát, hogyha lenne egy olyan üzleti stratégiánk, hogy azt mondjuk, hogy mi nem tudom, minden évben szeretnénk megduplázni a tagjaink számát, és akkor erre fölépítünk, mint egy értékesítési stratégia, most nagyon lecsupaszítva, hány tagságot kell eladnunk, de mi nem így működünk, és nem is szeretnénk, hogy így működjünk. Szerintem pont ez az a plusz, vagy ettől vagyunk egy picit mások a piacon, hogy mi tényleg azokat az embereket keressük, akiknek értéket ad ez a közösség.
A fiataloknak milyen üzenetet lehet átadni, illetve egyáltalán mit üzensz azoknak, akik vidéken szeretnének vállalkozni, vagy már vállalkoznak?
Hát én azt mondanám fő üzenetként, hogy bátorság, hogy legyenek bátrak és vágjanak bele, és hogy kövessék az álmaikat. Tehát mint ahogy a mi közösségünk is a semmiből, úgyhogy én nem is volt nagyon nagy tapasztalatom mondjuk ebben az ágazatban.
Tehát itt most egy másfél-két éves távlatról beszélünk.
Igen, így ki tudott nőni. Én azt gondolom, hogy így más vállalkozás is el tud indulni, és ha hittel, szorgalommal, kitartással csinálja az ember, akkor családokat lehet építeni.
És talán ez a legfontosabb. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ide ma itt voltál velünk, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Petrik Ida közgazdász, közösségépítő, a Modern és Stílusos Vidék üzleti közösség alapítója volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.